Én idő, a lélektér. Kihívások, sorsfeladatok és önismeret Gábor Vígvandával a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vígvandával itt a Trend FM műsorán. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Pusztai Gábor, aki megnyerte a Humor Technikum tehetséggondozó és kutató versenynek a 10. évfolyamát tulajdonképpen, mert hogy már itt tartunk, és hát ennek apropóján beszélgetünk ma egy kicsit. Szia Gábor!
Szia, üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Először is nagyon sok szeretettel gratulálunk, hogy te kerültél ki tulajdonképpen abból a több száz emberből, mert ha én jól értesültem, akkor 200 talán emberből, indulóból lett az a 15 kiválasztva, aki végül a versenyen megmérettette magát, és hát azok közül is a legjobbnak te bizonyultál.
Hát köszönöm szépen, igen, minden bizonnyal így van. Igazából én ezzel a 200 emberrel nem találkoztam, én is csak hallottam, ugye az elején egy jelentkezés volt, e-mailben kellett jelentkezni, és igen, én is úgy tudom, hogy akkor ilyen nagyon nagy számmal jelentkeztek az emberek.
Te mikor döntötted azt el, hogy kiállsz a színpadra, és elmondod a véleményedet a magad temperamentumával, humorával a világról, és aztán elindulsz egy, igazából nem is tudom, egy ismeretlen úton, hát szerintem ez neked is egy új pálya.
Természetesen. Igazából már vannak színpadi tapasztalataim, sok mindennel foglalkoztam, tűzsonglőrködéssel, amatőr színjátszással, bármi sorolhatnám, de maga a stand-up az tényleg számomra is egy teljesen új terep. Hát az, hogy mikor jött, hogy én kiállok és elmondom az embereknek a véleményemet, így ebben a megfogalmazásban ez már nagyon régen, tehát így mondhatnám már egészen kis gyerekkoromban is jellemző volt ez rám, de kifejezetten a stand-up, az hát egy olyan történettel tudnám kezdeni vagy elmondani, hogy én 2022 tavaszi félében kint voltam Erasmusszal Brassóban, és tényleg az ottani élet ilyen apróságai. Kultúrsokk az egy kicsikét erős kifejezés lenne, nyilván ugye az embernek nagyon sok minden furcsa, amikor új helyen van, még hogyha földrajzilag nem is egy másik kontinensről beszélünk, de akkor is tényleg ilyen eltérések így a hétköznapi életben. Aztán miután egy időt ott eltölt az ember, utána már kialakul egy olyan, hogy még hogyha nem is normális, de már megszokottá válnak neki ezek a dolgok, viszont cserébe ugye már a saját ilyen kulturális beidegződéseit is felül tudja vizsgálni, talán a másik ember szemével. És tényleg ezeknek a szemléletmódoknak az ilyen, meg a furcsa helyzetek kapcsán mondtam ki azt, hogy magamnak, hogy na hát, hogyha én visszajövök Magyarországra, akkor ezekből a sztorikból stand-upolni kell. És még akkor rá is kerestem, hogy hol van erre lehetőség, már ott kijött, hogy van ilyen, hogy humor technikum, de hogy mint lehet rá jelentkezni, azt még nem láttam. És talán áprilisban volt, amikor az egyik ilyen közösségi média felületen kijött a plakát, hogy jelentkezz a humor technikumba, mondom, akkor itt a visszanemtérő alkalom, és küldtem egy e-mailt.
Ugye, hogy tulajdonképpen itt nem arról van szó, szerintem a humornak ezen az ágán, hogy folyton viccesek vagyunk, hanem hogy...
Azért nem hátrány.
Igen, de hogy mélyebb tartalma is van sokszor annak, amit szerintem ilyenkor kimondanak azok, akik ott vannak a színpadon. Tehát ahogy Gyuri is szokta mondani, Orosz Gyuri ugye a stand-up comedy társulatnak a vezetője is, ő is mindig azt mondja, hogy intellektualitás is kell ahhoz, hogy valaki ezt tudja csinálni.
Hát jobb esetben kell, ez tény és való, illetve jobb esetben van. Hát látjuk azért a példát, most nem is feltétlen a stand-upban, így unblock, mint humor, hogy hát ugye az olcsó árunak mindig nagy a keletje, tehát így eléggé színvonaltalan poénokon is nagyon sokáig tudnak nevetni az emberek. Nyilván, amikor az ember kiáll és mond valamit, még hogyha nem is a klasszikus viccfelépítésről beszélünk, vagy propozíció csattanó társaik, például Hofi Gézának a poénjaira, hogyha visszagondolunk, hogy nagyon sokszor nem is a csattanó a vicces, hanem az, amit ért mindenki, és ami mögötte van. Tehát a konnotatív dimenziója, úgymond.
Debreceni vagy, most éppen erre a beszélgetésre Miskolcról érkeztél, mert hogy Miskolcon jársz egyetemre. Mi az, amit tanulsz, ami egyébként érdekel, és hogy be tudsz illeszteni a mostani munkádba, tevékenységedbe?
Én a Miskolci Egyetemen kulturális antropológiát hallgatok, imárom mesterszakon, ugye a 2 éves képzés 6. évét kezdtem meg idén. Kicsit kimaxoltam a történetet, Igen, ez egy érdekes szak, ugye eleve egy rugalmasságot követel meg maga a kulturális antropológia, már csak a nézőpontok tekintetében is, mert tényleg ez egy olyan társadalom, tudomány, társadalom kutatás, aminek nagyon nagy ereje és tényleg specifikussága az, hogy a vizsgált alany szemszögéből próbálja fejtegetni, úgymond a kultúra különböző aspektusait.
De hogy mit akarsz ezzel csinálni? Mi leszel, ha nagy leszel?
Ezt annyi mindenki kérdezte. Igazából én abban hiszek, hogy hasznaveltetlen tudás nincsen. Maximum nem tudja az ember alkalmazni egy adott helyzetben. Én a kulturális antropológiát azt nem kifejezetten céllal kezdtem el tanulni. Amúgy megsúgom, tehát az ember felmegy ilyen álláskereső portálokra, a hashtag kulturális antropológia alatt módfeledkevés hirdetést fog találni, hogy ilyen végzettségű embert keresnek. Egyszerűen érdekel, szeretek vele foglalkozni.
És mit akarsz dolgozni, ha végzel? Ha egyszer majd végzel.
Egyszer majd végzek, ami remélhetőleg most, mert már tavaly is nagyon elhittem, hogy végezni fogok, de nem sikerült. Igazából ilyen nagyon nagy tervek nincsenek, nyilván próbálok valamit találni. Jelen pillanatban ugye előadó művészetre vagyok egyéni vállalkozó, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt most így hosszú távon tudom csinálni jelen pillanatban. Mármint nem amblok magát az előadó művészetet, hanem mondjuk amit jelen pillanatban ugye a fő profilom az a tűzsonglőrködés, vagy a tűzsonglőrködés volt. Most ez egy kicsit hosszú, mert most úgy 24-es évadot már nem kezdem el a csapattal. Aztán majd kiderül, hogy ez hogy fog folytatódni. Mit akarok csinálni? Ez, igen, tudom, a mai világban ugye már nagyon fiatalon, nagyon ambiciózusnak kell lenni, hogy ezt akarom csinálni, és akkor hú, csak erre állok rá, meg minden. Hát a másik ilyen nagy életfilozófiám, hogy jobb egy későbbi vonatra felszállni, mint eleve egy rossz vonatra. Igazából majd kitalálom. A fő szempont az, hogy élvezzem, amit csinálok.
Mesélj egy picit magadról, azt olvastam rólad, hogy a 30. nyelvvizsga sikerült.
Nem, több mint 30-szor futottam neki, aztán utána még a 30. után már nem számoltam.
Nem,
és akkor
adtad meg magad.
Nem. És akkor még egy nagy életbölcsesség, hogyha az élet már keresztbe lenyel, akkor akadjunk egy kicsit a torkán. Nem, általában, tehát nem ilyen nagy vonalakban, de ha egy-egy projektet így kitűzök magamnak, azt úgy nehezen szoktam feladni.
Miért kellett 30-szor neki indulni a nyelvvizsgának?
Mert borzalmas nyelvérzéken van. Ugye megcsináltam a BA-t, még Miskolcon, szintén kulturális antropológiából, és nem tudtam átvenni a diplomát, ugye nyelvvizsga hiányában. Amúgy minden megvolt. És akkor visszajöttem Debrecenbe, dolgoztam, voltam közfoglalkoztatott, meg postánrögzítő, meg minden. Menet közben elkezdtem itt Debrecenben levelezősen a kommunikáció médiát, amit nem fejeztem be. Nem tudom. És hát én nagyon vissza akartam menni mesterre, tehát nagyon akartam folytatni a kulturális antropológiát, és ugye ez kellett nyelvvizsga. Tetszik, nem tetszik, ugye akkor még nem tudtam, hogy mire elkezdem rá 2 évre, meg fogja mindenki kapni, akinek nyelvvizsga híján bennmaradt a diplomája. És akkor hát addig, tehát nyilván eljártam órákra, tanultam az angolt, aktívan foglalkoztam vele, és hát ugye addig próbálkoztam, amíg nem jött össze. Hát a végén már úgy volt, hogy kijöttem a vizsgából, azt már mentem miratkozni a következőre.
Egyébként is jellemző rád ez a nem adom fel szemlélet. Milyen kisgyerek voltál?
Hát kisméretű gyerek voltam.
Inkább arra gondolok, hogy mennyire sikerült a szülőknek meggyőzni arról, hogy kicsit hajlítható legyél, és azt csináld, amit ők mondanak, vagy abszolút ilyen magad feje után mentél?
Nem, én nem voltam meg. Hát valamilyen szempont, igen, erre nem lehet ilyen egyértelműen szerintem, vagy nem tudok ilyen egyértelműen igent vagy nemet mondani. Nyilván a saját meglátásaim azért befolyásolták a döntéseimet így az életemben, meg már egészen kisgyerekkoromban is. De, hogy mondjam, én sosem az a lázadó voltam, aki direkt szembe megy valami korláttal, mert az ott van, és ne legyen ott, és szembe megyek vele, hanem nem tudom, nekem tényleg a lázadó korszakom is, még kamaszkorban is inkább úgy nézett ki, hogy el tudtam fogadni, hogy vannak a szabályok, és megértettem, hogy miért vannak a szabályok. Én azokon belül csináltam azt, amit jónak láttam, meg amit úgy éreztem, hogy csinálni kellett, és amikor szembe jött a idézőjelben a hatalom, most nyilván nem nagy nemzetközi politikai hatalomról beszélünk, akkor az én lázadásom az ott kezdődött, mert kiálltam azokért a dolgokért, amiket úgy éreztem, hogy ki kell állni. De ilyen direkt, saját fejem után, mint borjú az anyjának, ez nem volt rám jellemző.
És ez a színpadi kiállás, ez mikor indult el az életedbe? Egyáltalán hogy jött?
Hát ez úgy nézett ki, hogy egyszer még, nem is tudom, 2000 környékén szüleim kitalálták, hogy valami iskola melletti elfoglaltságot találnak így a gyerekeiknek, köztük nekem, nyilván, hát azért a szüleim. És amúgy nekem a középsőcsémet gondolták, hogy beiratják ugye egy ilyen amatőr színjátszó helyre, amúgy Szentgyörgyi Rozéékhoz a Kuckó művésztanyába.
Három fiú van?
Hárman vagyunk fiúk, igen. És akkor, hát ez úgy történt, hogy ugye vitték öcsémet, mentem, és hát végül én maradtam ott, nem öcsém, Rozéknál. Aztán ugye így ment, különböző társulatokat próbáltam ki nyilvánni Debrecenben, aztán utána, ahogy jött a gólyalábazás, meg a tűzsonglőrködés, akkor már nem csak debreceni társulatokkal mozogtam.
Az sosem volt benned, hogy esetleg a színművészetére elmenjél is, őszínész legyél?
Bennem volt, a színművészetiben nem volt benne, hogy én akartam menni, ők nem akarták, hogy menjek.
Még, de nálad sose lehet tudni, nem, hogy mikor jön a egy újabb jelentkezési gondolat?
Bevallom őszintén, 34 éves vagyok, na most engem ez zavarni nem zavar, de nem tudom, hogy a színművészeti mondjuk mennyire vállalná be azt, hogy 39-40 évesen egy kezdő színészt.
De nem vagy kezdő.
Jó, de akkor úgy mondom, hogy egy friss diplomás színészt kiad az országnak, világnak.
Ott maradtál a színpadon igazából.
Hát kapaszkodtam. Nagyon próbált ledobni, én kapaszkodtam.
Ez nem volt ilyen komfortzónán kívüli érzés neked a színpadon állni?
Ez műfajtól függ. Igazából ugye Rozéknál az ilyen vásári komédiákban, az elején főleg ugye tömeget játszottam, tehát ott a, és akkor utána később jöttek ugye szerepek, nyilván ott is épít, tehát lépcsőről lépcsőre halad az ember, tehát úgy megszokja, tehát nyilván nem tudom, voltam 10-11 éves, tehát hogy akkor még csak ilyen játék a többiekkel, csak történetesen színpadon van és nézi X ember. Tehát azt úgy az ember meg tudja szokni. Igazából mindig, amikor új-új műfaj van, olyankor szoktam izgulni. Például most itt a stand-up elején ugye nagyon, még az első alkalommal, a selejtezőnél, ott nagyon össze voltam rezzenve, de emlékszem, hogy amikor itt Debrecenben a Rocksuliban tanultam, és ugye ott a első évvégi vizsgakoncert volt, akkor is, pedig voltunk nem tudom hányan a színpadon, igazából csak 4 akkordot kellett gitároznom, de nyilván, mert egy új kontextusban voltam a színpadon, aztán hozzászokik az ember, tehát ez gyakorlat kérdése szerintem.
Mekkora lehetőség volt most neked egyébként ez a humortechnikum? Tehát, hogy jött ugye ez a gondolat, hogy az emlékeidet, meg a tapasztalásaidat valahogy át kellene adni, vagy meg kellene mutatni, vagy meg kellene osztani másokkal, és jött pont egy ilyen lehetőség. Ez neked mennyire volt éppen kapóra jövő dolog?
Nekem mindenképpen kapóra jött. Egyrészt ugye, hogy visszajöttem ugye az Erasmusról. Ez így mozgott bennem, hogy ezt ki kell próbálni. Másrészt bevallom, ugye az a baj, olyan régóta vagyok egyetemista, hogy ha az évet mondok, akkor tanévről beszélek, tehát nekem nyártól nyárig tart az év. Tavalyi évem az nem volt egy olyan kiemelkedő sikerekben gazdag év, sajnos. Tehát ugye ez ugye a lelki világomnak is jót tett, egy ekkora sikerélmény, pláne úgy, hogy én tényleg nem hittem, hogy ezt meg tudom nyerni. Tehát, hogy az eredmények nem azt mutatták, hogy ebből én fogok kijönni az első helyen.
De miből tűnt az ki, hogy te jobb vagy, mint a többiek? Mivel csináltál valamit mégis máshogyan?
Próbálok rájönni, de ezt nyilván az én szempontomból nehéz megítélni.
Akkor milyenek a visszajelzések? Mit mondanak?
Hát, igazából, amit ugye hát csak azt tudom mondani, amit a zsűri mondott, aminek nagyon pozitív fogadtatása volt, hát az tényleg az, hogy véltek felfedezni valami intellektust és lexikális tudást a műsoromban, ami nagyon jó kontrasztba állt, finoman szólva ugye a külső megjelenésemmel. Igazából, ha jól emlékszem, körülbelül 8 percig beszélt a zsűri, ebből szerintem nettó 3 percet arról beszéltek, hogy milyen intelligensen beszélek ahhoz képest, hogy úgy nézek ki, mint egy retardált. De jó, nem ezzel a szóval, de valószínűleg ez működött nagyon jól. Illetve nem tudom, ott valahogy a döntőnél ugye a végére, ugye én voltam az utolsó fellépő, valahogy úgy össze csúsztak a dolgok, tehát hogy jól jött ki a ritmus, úgy jól éreztem akkor az egészet, meg ugye nyilván voltak olyan versenyzők, akik végig jobban teljesítettek, aztán valószínűleg nem tudom, a döntő miatti, druk miatt, mondjuk akár ritmus rontottak, point rontottak valami, de nagyon sok tényező. Akkor jól álltak a csillagok.
Érdekes, az ember bele se gondol szerintem így nézőként, hogy mennyi minden van, ami ennek a savát, borsát adja egy ilyen előadásnak, hogy hol tud elcsúszni valami, hogy nem úgy csattan, nem úgy értik, nem úgy megy át az az üzenet. Ezt így eddig én el se gondoltam.
Hát igazából nagyon sok ponton el tud csúszni egy műsor, szinte az összes, minden másodpercben el tud csúszni a műsor. De nagyon sok minden persze, tehát az egész, tehát az előadásnak is ritmusa, hogy működnek a poénok, az előadó karaktere, a közönség összetétele.
De te ezt gyakoroltad a verseny előtt, a döntő előtt? Vagy ez hogy volt? Mennyit készültél rá?
Hát nagyon sokat készültünk, mert ez majdnem 2 hónap, tehát a selejtezőtől a döntőig, hát ez majdnem, nem teljesen volt 2 hónap, de majdnem. És hát az hétről hétre mindig, azt hiszem keddenként mentünk fel, és mondták, hogy 5 perc, 7 perc, meg milyen műsort kell összehozni, és akkor ott mindig csináltuk, előadtuk, közönség reakciója, illetve a végén ugye Gyurival volt egy ilyen beszélgetés, amikor mindenkinek is végigment emberről emberre, de nyilván mind ott voltunk, tehát hallottuk egymás instrukcióit is, hogy melyik irányba kéne elindulni, mind kéne változtatni, hogy mint ugye Gyuri sosem mondott ilyen exaktot, hogy akkor ezt most így csináld, úgy csináld, amúgy csináld, mindig ilyen irányvonalakat adott meg. És nyilván az ember, amivel tudott próbál dolgozni, ugye a közönség visszajelzései alapján tudta szelektálni, hogy melyik poén jött be, melyik nem, és akkor az alapján ugye próbálta kitapasztalni, eleve azt megtanulni, hogy mire kell figyelni, amikor műsort írunk, és hát nyilván ugye elpróbálgattam előtte azért, ott mit tudom én éjszakán, néha hogy félrevonultam, és úgy megpróbáltam elpróbálni a műsort, nem is azért, hogy most tudjam a szöveget, vagy ne tudjam, mert én az elején nem írtam meg a műsoraimat, ehhez is hozzá kellett szoknom, hogy leírom, még hogyha nem is tanulom meg szóról szóra, de meglegyen. Illetve én azért éreztem igazából, hogy el kell próbálnom, hogy benne maradjak az időkorlátba. Nekem ugye ez az, ami nagyon nehéz, hogy azt mondják, hogy 5 percet beszéljek, az nem 8-10-15, hanem 5 perc.
Egy kis szünet után folytatjuk is a beszélgetésünket itt a Trend FM-en a Lélektér műsorban.